Az apostolok cselekedeteiből olvasom Istennek igéjét a 16. részből, a 6. verstől egyébként. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajoztunk tehát Troászból egyenesen Szamotrékébe. Mentünk másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony. Egy Szaitriából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Biztosan többen tudják, vagy akár hallottak róla, hogy nyáron egy úton vettünk részt a teológiával, aminek az volt a címe, hogy Pál apostol nyomában. És amikor hazaértünk, akkor pont úgy is érkeztem meg, hogy még itt a templomban gyorsan elmondtam az első élményeimet. És igen, ez egy nagyon meghatározó utazás volt számomra. És ahogy készültem erre a mai szolgálatra is, hogy ahogy mostanában olvassuk az apostolok cselekedeteit, sorra jönnek azok a helyszínek, ahol járhattunk többen is, és láthattuk ezeket. És annyira más így készülni, hogy előttem van az a filippi börtön, akár ahol Pál apostol rabságban volt, vagy az a tengerpart, az a kikötő Troász, ahol járhatott. Éppen ezért nagyon közeli és örömteli számomra, hogy most ezek az ige szakaszok vannak. Filippi városát is meglátogattuk ennek az útnak a folyamán. És most arról olvashatunk itt a napi igében, hogy Pál apostol ide jut el, ide érkezik meg. A második missziói útjának az elején tart. Próbálja megszervezni, egynek már a végére ért. Bizonyos városokat már bejár, már hirdette az evangéliumot a zsinagógában, már járt Jeruzsálemben többször, Antiókiában. De most számára az a kérdés, hogy merre induljon tovább. Valami újat szeretne kezdeni, de kérdés számára, hogy mik legyenek azok a városok, azok a területek, amiken áthalad. Több irányba is próbálkoznak, itt azt olvashatjuk, külön is válnak az apostolok. Barnabás és Márk egy másik útra indul, Pál pedig Szilásszal szintén próbálja keresni, hogy merre haladjon. Több felé próbálkoznak, de azt láthatjuk, hogy a Szentlélek nem engedi őket. És milyen érdekes, legtöbbször úgy találkozunk a Szentlélekkel, mint ami segítségére jön az apostoloknak. Itt pedig azt láthatjuk, hogy nem engedi, hogy hirdessék az igét Ázsiában, vagy más területeken. Így jutnak el Troászba. Földrajzilag a két világnak a határára Térkép nélkül nekem sem ment volna, hogy hogyan is képzeljem el ezt a helyet. Egy tenger választja el gyakorlatilag Ázsiát és Európát, és ott vannak egy kikötővárosban. Lehet visszafelé haladni a saját földjüknek az irányába, vagy lehet hajóra szállni, és egy számukra ismeretlen világba belépni. Mert azért, azt mindannyian tudjuk, ma is nagy különbségek vannak akár Európa és Ázsia között. Ezt én magam is megtapasztalhattam szokásaikban, akár higiéniában, bármi másban. És igen, Pál is tud ezekről a különbségekről. Zsidók közt nőtt fel, az számára az ismerős, viszont Európát már és Macedónia területét görögök, rómaiak lakják, más kultúra, mint ahogy történelemből is megtanulhatjuk, máshogy épül fel az államuk, több istenhit, teljesen más dolgok jellemzik őket. Mégis Pálnak álmában megjelenik egy macedón férfi, és a segítségét kéri. Ebből pedig Pál megérti, hogy Isten merre akarja vezetni őt. És igen, furdoló ponthoz érkezik az utazása itt Troászban. Ezáltal kezdődik meg a misszió Európában. Isten ajtót nyit egy számukra ismeretlen világ felé. Erre már járhatóvá válik az út. Itt már nem olvassuk azt, hogy a Szentlélek akadályozná őket, hogy viharba kerülne a hajójuk, vagy bármi problémájuk lenne. Ez az Isten által kijelölt út, és erre tudnak is haladni. De az előző próbálkozásaikkal kapcsolatban be kell látniuk azt, hogy ahol viszont Isten nem nyit ajtót, ahol mondhatnám, nem ad zöld lámpát, ott hiába való a próbálkozás. Ott nem tudnak egyről a kettőre jutni. Mint a gyalogos, hiába akarna átmenni az úttesten, ha nem vált meg számára zöldre a lámpa, akkor saját magát is veszélybe sodorja, ha megpróbál átkacsázni az autók között. És igen, Pálnak is meg kell látnia, hogy ahol Isten nem nyit ajtót, ott ő hiába próbálkozik, hiába akar ő megtéríteni bárkit is. Az nem sikerülhet azért, mert ő emberileg ezt szeretné. Olyan ez, mikor az ember megtér, és nagyon lelkesen mondja mindenkinek az evangéliumot, a családjában, a barátoknak, majd én mindenkit megtérítek, majd aztán milyen jó lesz. Mindenki megérti, és együtt fogunk jönni a gyülekezetbe, és milyen csodálatos is lenne az. Aztán falakba ütközik az ember, hogy ez vagy nem mindenkit érdekel az Istennek az ügye. Nem tudok megtéríteni valakit, ha Isten nem nyit ajtót nála, ha nem enged, ha nem munkálja annak az embernek a szívét. És pont ebből azt kell meglátnunk, hogy csak akkor lesz eredményes a mi életünk és munkánk, hogyha Isten lelkének a vezetésére támaszkodunk, ha azt követjük. Ha merjük azt tenni, amit mondjuk megértünk egy igeolvasás során, ha merünk ráállni az ő igényére, hogy fogalmazta egyszer valaki, ha merjük nem azt tenni, amit mi jónak látunk, ami a mi logikánk szerint való, hanem próbáljuk tőle elkérni, hogy Uram, mi az, amit tennem kell? Ki az, akihez mennem kell? Ki az, aki felé bizonyságot kell tennem? Akkor lehet eredményes a misszió. Akkor tudjuk végezni, ha belátjuk, hogy ez mindenek előtt a Szentléleknek a munkája. Mert ezt nyitottá másokat is arra, hogy Isten tiszteletre jöjjenek, hogy vágyjanak a gyülekezet közösségére, hogy bármilyen alkalomra eljöjjenek, hogy ott van az ember szívében a vágy. Igen, hallani akarom, meg akarom tudni, hogy mit mond számomra Isten. De ha valaki erőszakoskodik, vagy valaki meg akar téríteni, akkor lehet inkább bezárkózik az ember. Fontos tehát tudnunk, hogy Isten lelke által munkálkodik bennünk, és másokban is. Pál apostolban és a társaiban pedig azt munkálja ki, hogy Európába menjenek. Hogy egy addig számunkra ismeretlen világot térképezzenek fel, hogy azoknak a városait járják végig. És így jutnak el Filippibe, amelyik városról írja is a Szentírás, hogy rómaiak lakták, provincia volt, kevés zsidó lakott ott, még zsinagógája sem volt ennek a városnak. Az Ószövetségben találhatunk erre egy szabályt, hogy ha egy városban 10 igaz zsidó férfi van, akkor építsenek zsinagógát. Mert Filippi kikötővárosában, ebben a nyüzsgő nagyvárosban nem volt 10 igaz zsidó férfi. Nem volt zsinagógája ennek a városnak. Kevesen voltak ott a zsidók, főként rómaiak lakták. Más helyeken pont olvashatjuk is, hogy Pál a zsinagógákban tanított. Filippiben viszont a folyó partra ment, ahol nem férfiak, hanem asszonyok gyűltek össze, hogy együtt imádkozzanak, hogy közösségben legyenek, hogy Isten tiszteleten legyenek. És gondoljunk csak bele, mekkora humora ez Istennek, mondhatnám így, hogy egy asszony, egy nő, egy a Lídia, egy bíboráros nő az, aki elsőként megérti Európában az evangéliumot. Aki elsőként keresztjénné válik, nem egy férfi, nem egy zsidó ember, aki naponként hálát adott azért, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok pogány, nem vagyok állat, és nem vagyok nő. Nem egy ilyen zsidó férfinak adatik meg, hanem egy asszony az, akinek nyitottá válik a szíve, és fontos lesz számára is az evangélium. És az, hogy Lídia szíve nyitottá válik, ismét csak a Szent Lélek munkája. Mindenben ezt fedezhetjük fel itt ezekben a történésekben, hogy a lélek munkája ki, és ennek köszönhetően halad egyre erőteljesebben, és erősödik föl ez a folyamat, hogy minél többen megtérnek és befogadják Istent. Ez a Lídia nem dolgozik, azt láthatjuk szombatnak a napján, vasárnap, hogyha ma akarjuk értelmezni ezt, hanem elmegy a városon kívülre, maga mögött hagyja a munkáját, hogy megtapasztalja az Istennel való közösséget. Istenfélő és vallásos emberből keresztjén lesz. Mert őszintén vágyik arra, hogy közösségben legyen Istennel. Ott van benne ez a vágyakozás, és minden mást félretett. Fontos neki, hogy megtartsa a szombatnak a napját. Fontos neki, hogy elmenjen és találkozzon a többi hívő emberrel. És amikor ezt megértettem, megláttam, hogy tényleg milyen őszinte ez az asszony, és mennyire igyekszik Istennel találkozni, akkor elgondolkodtam kicsit a magam vasárnapjairól. Hányszor próbáltam gimnazistaként arra fogni, hogy nekem sokat kell tanulnom, most inkább nem jönnék templomba. Nem fogok a végére érni, azzal kell foglalkoznom. És az volt erre a válasz, hogy azt az idő nem elfecsérelt, és nem elpazarolt idő, amit az Istennel töltök. És végül is, igen, rávett az édesanyám, hogy eljöjjek. És mindig kaptam ezeken az alkalmakon valamit, és megtapasztaltam azt, hogy igen, fontos, hogy megszenteljem ezt a napot, hogy Istennel legyek. Fontos, hogy meglegyen az a vágyakozás, hogy Istennel akarok találkozni. De más dolgokra is ráfoghatjuk. Például annyiszor aludna inkább az ember, maradna otthon, pihenne még, mert csak most tudok pihenni, hát egész héten dolgoztam. Vagy most jönne a család meglátogatni, főznöm kell, mi lesz akkor, hogyha hazaér, a család többi tagja, és nem tudok délben ebédet tenni előjük. Vagy most van időm takarítani, de ráfogjuk bármi másra is, időjárásra, hogy miért nem jövünk, és miért nem akarunk Istennel lenni. Kifogásokat mindig lehet találni, ahogy meg is szoktuk fogalmazni. De lehet, hogy legtöbbször az az igazság, hogy nincs bennünk meg az az őszinte vágyakozás, mint ami megvolt ebben a bíborárus asszonyban, mint ami megvolt Bibliában, hogy Istennel akar találkozni, vágyakozott vele közösségben lenni. És ennek a vágyakozásnak aztán eredménye is van. Tovább munkálkodik benne Isten ebben az asszonyban. Azt olvashatjuk, hogy megkeresztelkedik, ami azt jelenti, hogy vállalja a bűneit, és megtisztul. Ezért volt jelképes az, ahogy belemerítik, ahogy alá merül a folyóban. Ez az asszony lemossa magáról a port, az útnak a porát, tisztává lesz. Ilyen jelképe volt a megkeresztelkedésnek. És nem áll meg itt, hogy megkeresztelkedik, hanem szolgálni kezd. Ő is cselekvővé válik. És ez a csodálatos a Szentléleknek a munkájában és az erejében. Aktív részt vállal a misszió ügyében ez a bíborárus nő. A foglalkozásából adódóan egy jó módú asszony volt. A kelmélyt, az előkelők, a gazdagok tudták megvásárolni, itt ezért nem voltak anyagi gondjai. Mondhatnám úgy is, hogy Lídia megfelelne a mai kor társadalmának az elvárásainak, amit egy nő felé támasztunk. Volt biztos munkája, karrierje, önálló munkaköre, mindenem megvolt ahhoz, hogy befussa az életének azt a pályáját, amit elvárnak tőle. De ő nem magára koncentrál, miután megtérik, és miután elkezd benne munkálkodni Isten lelke, hanem megnyitja az otthonát. Ott lesz a házában Európának az első gyülekezete. Mondhatnám, hogy ott lesz az első templom. Mennyire fontos szerepet szán neki Isten a misszióban. Ő lesz az első, az ő otthona lesz az első hely, ahol találkozhatnak a keresztények, ahol erősödhetnek a hitükben, ahol tanítást hallhatnak az apostoloktól. Mert, és mindez miért következik be? Mert Isten ügyét a magáénak tartja. Mert fontos számára, mert tenni akar érte, segíteni akarja. És igen, jó fokmérője ez egy gyülekezet állapotának a mai világunkban is, a mai református egyházunkban. Ha végignézünk gyülekezeteket, megláthatjuk, hogy ott mennyi ember érti magáénak az Isten ügyét. Mennyi ember van az, aki képes odaáldozni az idejét, energiáját, akár a pénzét. Mert látszik egy gyülekezeten, hogy abban dolgoznak, abban fontos-e a tagok számára a gyülekezet ügye vagy sem. Mert ahol senkinek nem fontos, ott senki nem tesz azért, hogy haladjon valami előre. Ahogy biztosan emlékeznek többen is, az egyház látogatás során is találkozhatunk ezzel a kérdéssel. Feltette az egyház látogatónk, hogy testvérek, érezzük, hogy ez a mi ügyünk. Érezzük ezt? Fontos nekünk, hogy merre halad az Isten országa, hogy működik-e a misszió, hogy növekedik a gyülekezetünk? Fontos ez számunkra? Sőt, tovább megyek, teszünk-e mi érte? Próbáljuk-e kutatni, hogy lehetőségeink szerint mivel tudnánk segíteni az Isten országának ügyét? Nem kell mindenkinek az otthonát megnyitni, nem kell mindenkinek adakozni. Van, aki lehet olyan munkával rendelkezik, hogy több ideje van, és tud segíteni, mondjuk takarítani. Van, akinek a gyerekeitől sok holmi maradt meg, tud a gyerekeknek adakozni játékokban, vagy bármi másban. De a kérdés az, hogy kutatjuk-e fontosan nekünk, hogy mi hogyan tudjuk előrébb mozdítani az Istennek misszióját. És Isten lelke az megint csak, a Szentlélek, ami ebben is útmutatást adhat számunkra. Ő az, aki rá tud mutatni, hogy mivel tudnánk szolgálni. Mi az, amiben mi erősek vagyunk, ami a mi ajándékunk, amit fel tudunk használni. Mert fantasztikus, ahogy ebben a történetben Isten munkálkodik a lelke által, és ez nagyon megerősítő volt számomra. Egy folyamat az, ahogy elküldi Pál apostolt, ahogy számára új ajtót nyit Európába. De nem csak Európába, hanem aztán megnyitja ennek az asszonynak a szívét is, az Isten lelke. Ő pedig megnyitja az otthonát. Milyen csodálatos, ahogy ezt végig lehet látni, hogy szépen mozgásba jön mindenki. Jó, és jó ez az ige arra is, ez a történet arra is, hogy feltegyük magunknak is a kérdést, hogy én hol tartok? Mi az, amit elvégzett már bennem Isten? Mi az, amit kimunkált már bennem a lelke által? Mi az, amiben szolgálhatnék? Vagy fontos-e számomra egyáltalán az Istennek ügye? Mert ha magunkénak érezzük, akkor tapasztalhatjuk a növekedést és Isten áldásait is. Ha engedjük, hogy munkálkodjon általunk, bármilyen apró dolog által, hogy ott vagyunk egy szervezésnél, hogy lehet ránk számítani, hogy megcsináljuk a ruhatárat, vagy egy sportnapon ott állunk az állomásokon, és örömmel várunk a gyerekeket, vagy süteményt készítünk nekik. Keressük el, hogy hogyan tudunk munkálkodni. Én úgy gondolom, hogy mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy Isten használni akar bennünket, és mozgásba akar hozni. A kérdés az, hogy mi szeretnénk-e ezt, hogy munkálkodjon bennünk. Imádkozzunk azért most, hogy tényleg láthassuk az ő lelkének vezetését a mi életünkre nézve. Amen.